Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1991. november 16-án sugárzott műsorát. Interjú Horváth Balázs tárca nélküli miniszterrel. A politikus Magyarország rendszerváltás utáni első belügyminisztere volt, aki az 1990. decemberi taxis blokkád után lemondani kényszerült. Ezután a most felidézett beszélgetés idején a határon túli magyarok ügyével foglalkozott a kormányban. A riporter Székely Gábor.
Miniszter úr, az ön eredeti hivatása ügyvéd. Az első szabad választások után az Antal kormányban ön nyomban miniszteri tárcát kapott, és így búcsút mondott egyelőre az ügyvédi pályának. De ha értesüléseim nem csalnak, önt szűkebb szakmai pátriájában, Veszprémben azért vissza-vissza sóvárogják, hiszen nem minden alap nélkül terjesztenek valószínűleg olyan verseket, hogy vád ellene lopás, csalás, megvédi önt Horváth Balázs. Horváth Balázs ezek szerint nagyon sikeres ügyvéd volt, mielőtt a politika porondján fellépett.
Nagyon szerettem a pályámat. Csak büntetőügyekkel foglalkoztam, általában gondatlan cselekményekkel, közúti balesetekkel.
És miniszter úr, önben némi költői véna is van, mert ez a vád ellene lopás, csalás, megvédi önt Horváth Balázs, ez egy remek, ez világszínvonalú szlógen. Ön gyártotta ezt? Az ön ügyvédi munkaközösségének a propagálására?
Nem. Egy újságíró és egy színész barátom karamboloztak, és a védelmüket én láttam el. A védelem olyan remekül sikerült, mindkettőt megvádolták, és mindegyiket fölmentette végül a bíróság, hogy az egyiktől kvázi jutalomként, ajándékként ezt a verset kaptam. Elég sok kellemetlenségem is volt belőle, hiszen a veszprémi emberek, ez egy 15-20 évvel ezelőtt volt, nem szoktak ahhoz hozzá, de sehol Magyarországon, hogy valakiről egy ilyen szlogen, egy ilyen reklámvers megjelenjen. Azóta is mondogatják. Néha örülök neki, néha nem, de általában azt hiszem, nem olyan rendhagyó dolog ez. Büszkeséggel tekint rá vissza, emlékezik rá vissza az ember.
Miniszter úr, amióta ön a kormány tagja, írtak önről ilyen dicsérő verset?
Szinte több tucattal kaptam, épp a imént kaptam múlt hét elején valamelyik barátomtól, egy nagyon kedves barátomtól egy lapot. Nyugat-Európában egy repülőtéren ülve írta, várva az egyik repülőgépre átszállás közben egy
verset. Vagyuk a költeményt, miniszter úr?
Abban közvetlen dolgok is vannak, tényleg a magánéletemre személyemre vonatkozani, aztán nem is célszerű azt most.
Hát az remek, hogyha ebben a beszélgetésben az ön magánéletét is némileg érinthetjük, hiszen a politikusok ember közelben sorozat óhatatlanul majd oda torkollik, hogy egy némely magánjellegű kérdést is feltegyünk. Így például talán azt, hogy amikor ön Budapestre költözött a kormány tagjaként, akkor nyilván megváltozott az egész életmódja, életvitele. Nos, megvannak-e még a régi barátok?
Hát a régi barátaim is megvannak, a családom is megvan, sajnos nagy része távol van. Mi nagyon sokan voltunk, vagyunk testvérek, család nagy része az lemaradt a Dunántúlon, az Észak-Balatonon, Balaton-Edericstől, Veszprémig, Almádig behálózzuk.
Na és hogy tudják a barátok tartani a kapcsolatot a miniszterrel?
Sajnos nagyon nehezen. Ugye telefonon nem nagyon lehet utolérni, hiszen hihetetlenül sokat keresnek, a titkárság megszűr a telefonhívásokat.
A barátoknak nincs káltelefonjuk?
Barátoknak nincsen káltelefonjuk. Sajnos nekem van, remélem, hogy megszűnik. Most már is olyan lesz Magyarországon a telefonhelyzet, hogy nem lesz szükség káltelefonra. Fölösleges dolognak tartom. Tehát most is ugyanolyan kapcsolatban vagyunk. Hadd meséljek el ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes esetet. Idén nyáron a körúton sétálva vártam az egyik barátomat, és akivel találkozom volt, jön egy idősebb úr, olyan furcsán néz, megáll, körbejár, és oda jön, zavartan megkérdezi, hogy maga a Horváth Dolán, mondom, én vagyok, igen. Aztán is csak így ilyen cinkos mosolya, hogy csak így egyedül nem vigyáznak magára. Annyira elfutottam méreg a kérdésére, hogy mondta neki, hogy természetes, hogy egyedül vagyok. Mondom, keresek egy palit, aki bejön vele meginni egy pohár sört. A sarkon volt egy söröző, de bementünk, kértem két pohár sört, megittuk, fölhajtotta ő is, fölhajtotta én is, és olyan zavartan topogva megkérdezi tőlem, hogy ki is fizeti. Mondom, uram, hát azért hívtam, hogy egy palit fogjak magamnak, hogy ne egyedül kelljen egy sört inni, mert másnap megjelenik a kacsába.
Persze, miniszter úr, valamikor egy évvel ezelőtt volt a híres nevezetes, és reméljük soha meg nem ismétlődő törvénytelen taxis blokkád. Emlékszem, hogy akkor ön televízióban is, másutt is sokat szerepelt, mi több, épp itt a parlament egyik erkélyén, nem messze, gondolom, ettől a szobától, ahol most beszélgetünk, ön szólt a tömeghez, a kormányt támogató emberek ezrei is ott voltak akkor, és valami olyanra célzott, hogy az ön személyi biztonsága azokban a napokban némi kívánnivalót hagyott maga után. Visszaemlékezhetnénk erre az egy évvel ezelőtti időszakra, amikor ön nem sétált a körúton testőrök nélkül és ivó partnerre várva. Hogy emlékszik vissza most egy év múltán azokra a forró napokra?
Megroppant a demokrácia Magyarországon, és az a kép, erről azóta sem beszéltem, nem is fogok beszélni. Valóban soha nem beszéltem róla.
Akkor megkérdem, hogy most beszéljen róla.
Nagyon humorosnak tűnt sok ember számára. A sajtó egy része a mai napig azon humorizál, a kacsa és 168-ra is ennél hasonló sajtótermék. Egy V betűt mutattam, a győzelem jelét mutattam az embereknek, a kormány mellett fölvonuló tüntető tízezreknek. Ez nagyon egyszerű volt a magyarázata egyébként. Akkor is és most is az a véleményem, hogy egy furcsa, különös pucs jellegű esemény történt akkor Magyarországon. Megkísérelték megroppantani a friss és még nagyon zsenge magyar parlamenti életet, a magyar demokráciát. És az az érzésem, és most is az a véleményem, hogy akkor a fölvonuló józan tízezrek, akik a parlament előtt tüntettek, az ő fellépésük erősített meg bennünket, és mentette meg az alkotmányos köztársaságot, a többpárti magyar demokráciát. Én nekik mutattam, tehát annak a elvenek, annak a gondolatnak mutattam a V betűt, hogy győz mégis a többpárti demokrácia Magyarországon. Abban az időben én azt hiszem, hogy nagyon sok mindent megtudtam, és tudtam. Önmagamról is, másokról is. Nagyon jól emlékszem arra, hogy milyen térképet csináltak a munkatársaim a belügyminisztériumban, illetve a honvédelmi minisztériumban. Az a térkép azt mutatta, hogy Közép-Európa egyik legnagyobb metropolisát, egyik legcsodálatosabb városát, hány ponton bénították meg, és ezzel lehetetlenítették az egész városon a közlekedést. Én elárulom, hogy 17 ponton volt olyan akadály, olyan gát, amely blokkolta közel 2 milliós várost. Ebből minden szakértő, akik azt a térképet látták, vagy akiknek most megmutattam, azt a következtetés vonja le, hogy profik csinálták, profik szervezték. Én nem vitatom, hogy a profi munka mögött lehetett egy elementáris, akkor már irányíthatatlan közhangulat. Tehát pontosan szeretnék és fogok is fogalmazni. Nem azt mondom, hogy a tüntető taxisok kíséreltek meg puccsot. Ők mert vitte a saját indulatuk, az indulat gerjedésében azt nem vitatom, a kormánynak is volt bizonyos felelőssége, hiszen nem tökéletesen több kívánivalót hagyóan tettük azt, amit tettünk, azonban ezt az indulatot irányították nagyon sokan, finoman egy-két mondattal, egy gesztussal, egy arconással, egy mozdulattal lehet ilyenkor embertömegeket, százakat, egy hangsúlyal lehet irányítani, és ebben az esetben is az történt. A későbbiek során sikerült megállapítani azt, hogy milyen kétes egzisztenciák, számomra kétes, politikai okokból kétes egzisztenciák tűntek föl, akik ott ugráltak a blokkád környékén. Másrészt, ami miatt kénytelen voltam, és örülök, hogy mutattam a győzelem jelét, annak oka pedig az, hogy az ellenzéki pártok közül többen, MSZNP, szabaddemokraták, és még felsorolhatnám, felsorakoztak a taxisokat irányító, azok mögé bújó, inkább így fogalmaznék, puccsot végrehajtani szándékozó emberek mögé. Én nagyon sajnálom, hogy az ellenzéki pártok egy része ilyen eszközökhöz folyamodott, és a mai napig csodálkozom, hogy annak ellenére, hogy a független és valóban szabadon választott parlament megállapította azt, hogy akkor bűncselekmények történtek, hiszen ezért kellett az amnesztia törvényt meghozni. Mindezek ellenére ezen pártok még a magyar polgári társadalomtól nem kértek elnézést.
Miniszter úr, ön most vázolta saját szemszögéből azt, hogy miként ítéli meg az egy évvel ezelőtti taxis blokkádot, de önt akkor a személyi biztonságában is fenyegetve érezte magát. Ezt ön kijelentette, illetve akkor az újságok megírták. Most egy év távlatából. Emlékezzünk vissza rá. Nem hagyták, hogy az ön gépkocsia a parlament elé hajtson, vagy mi történt akkor?
Igen, hát többi ilyen, nevezetesen két ilyen alkalom volt. Én őszintén megmondom, hogy ennek különösebb jelentőségét következő okokból nem tulajdonítok. Egyrészt tudom azt, hogy a partalan indulatokkal bíró tömeget ilyenkor figyelmezett magatartásra felszólítani, vagy tőle ezt elvárni lehetetlen. Tehát ez ebből a szempontból természetesnek tartom, ugyanakkor már akkor is tisztában voltam azzal, hogy nem a taxisokkal, mondom, akinek az indulatát én megértem, állunk szembe, hanem a mögéjük elbújó, őket manipuláló olyan emberekkel, akiket nem szeretnék soha a politikai közéletben látni, és némely embernek ebből a társaságból nem itt szabadon, esetleg KFT-kben lenne a helye, KFT elnöki posztok, hanem egészen máshol. De hát ez az igazságszolgáltatásnak a dolga.
Ugyanakkor ennek ellenére engedje meg, hogyha megszakítom, a kérdésem az volt, hogy elevenítse fel azt az incidenst, vagy azt a két incidenst, amelyben ön úgy érezte, hogy a kormány egyik tagjának a mozgási szabadságát a tüntetők meg akarják nyírbálni. Ezt kérném.
Még egyszer azt kell, úgy kell kezdenem, hogy belügyminiszter lettem, és felszámoltam az úgynevezett szigorúan titkos tiszti, rendőrtiszti állományt. Nézze, minden ezt és tisztet én szereltem le, én írtam alá a leszerelő parancsot. Ebből következik az, hogy minden ezt és tiszt tudta azt, hogy én tudom, hogy ő az volt. És élete legszigorúbb titkára így legalábbis az én számomra fény derült. Hát nyilvánvaló dolog, hogy ezektől az emberektől nem várhat senki barátságos, kedves, integető mosolyt. Nem csak azért, mert politikai életükben lettek, közéletükben megroppantva, hanem azért, mert egzisztenciálisan és rendkívül módon hátrányosan érte őket. Abból indult ki a társaság, hogy én a esztés állományon túlmenő, szigorúan titkos rendőrtiszti állomány, akik sajnos nem rendőrök voltak, hanem nagy részükben egészen más feladatot láttak el, azokat név szerint, arc szerint ismerem, hogy a hálózatot arc szerint, név szerint ismerem, mi volt az egészséges reakció. Nyilvánvaló az, hogy minél hamarabb azt az embert kivonni a politikai közéletből, aki róluk mindent tud.
Hát erre úgy értem, hogy miniszter úr, a két incidensben a felbújtók ezek az elbocsátott légionisták voltak?
Hogy a felbújtók ők voltak-e, azt nem tudom, de hogy
az ön elleni személyi inzultus.
Igen, hogy az szinte biztos ők abban, hogy ők álltak mögött. Tehát ők voltak a hátul elbújó, ravasz eszközökkel manipulálók.
Hogy festett ez a feltartóztatás? Odaálltak az ön gépkocsi elé többen, és azt mondták, hogy nem mehet tovább.
Igen, igen. És akkor tolatott a gépkocsi, mert az emberek között egészen lassan megfordult, és egy másik úton bekerültünk a parlamentbe. Ide jöttem akkor éppen.
Gondolja ön, hogy ezek az emberek, vagy megbizottaik esetleg tudták az ön útvonalát, és ott várakoztak?
Nem tudom. Nem tudom. De hát azt mindenki számíthatott arra, aki tudta, hogy hol lakom, hogy le kell jutnom a parlamentbe, hiszen itt volt a munkahelyem, itt dolgoztam akkor. Nem volt egy nehéz dolog kitalálni.
Értem, tehát ön meg van győződve arról, hogy ez talán az utolsó bosszú hadjárat lehetett talán ön ellen a régi rezsim részéről, mert gondolom azóta nem háborgatják, ha járkál, sőt, a napokban már kíséret nélkül, gépkocsi nélkül sörívó cimborát keresett a nagykörúton. Szóval ez az elmúlt évben ezek nem ismétlődtek meg.
Hát, névtelen telefonokat kaptam, névtelen fenyegetőleveket most is rendszeresen kap az ember. De ilyen közvetlen, kvázi inzultusra nem került sor. Nagyon remélem, hogy egyre fegyelmezettebbé válik a magyar társadalom egyrészt, másrészt pedig kiközösíti, lehetetlenné teszi azokat az embereket, akik ilyenekre hajlandóak voltak. Remélem, hogy a jövőben pedig nem lesz lehetőségük arra, hogy ilyet tegyenek.
Miniszter úr, nem akarok tippet adni annak a marginális, nyilván félig-meddig elmebeteg rétegnek, amely közszereplő politikusokat fenyeget, de hogyan jut el például egy miniszterhez egy fenyegető telefonhívás? Hogyan lehet önt egyáltalán fölhívni? Nem a telefonszámot kérem, de egyáltalán hogyan juthat el az ön füléig?
Hozzám személy szerint a telefonhívás itt a hivatalomban nem jut, mert ezt kiszűri a titkárság. De előfordult, hogy rendőrségi vonalon, két hónappal ezelőtt, tehát ugyanett ervonal, a rendőrségi vonalon szóltak oda, és tettek mindenféle alakásomra, mindenféle megjegyzéseket, amit be is jelentettem természetesen arra hivatott szervnek, hogy létezik ilyen.
A rendőrségi vonalat
csak rendőr
kik használja?
Csak rendőr veheti igénybe, és rendőrségi vonalon jött ez.
Úgy látszik, egy szabadnapos rendőr haragosa telefonhoz jutott, és...
Vagy pedig nincs... Hát a rendőrnek nincsen a lakásán ilyen telefon, amíg szolgálati helyről telefonáltak.
Értem. De egyébként, ha valaki nem jut ilyen rendőri telefonhoz, akkor önt mondjuk telefonon nem lehet háborgatni. Nos, levelekkel háborgatják.
Jön, hát itt a titkárság, meg sem mutatják most már, az az igazság.
Csak nem is kíváncsi rá?
Nem, őszintén megmondom, hogy nem vagyok kíváncsi. Ezek mocskos tartalmú levelek. Egy része nekem szól, más része adjam tovább a miniszterelnök úrnak, adjam tovább Fűr Lajosnak, ezt csináljak vele, azt csináljak vele.
Nem mondja, van, aki önt postásnak nézi?
Van olyan, de hát a kollégáimat is, amikor a Fűr Lajos kap olyan levelet, amivel ő is szerep, én is szerepelek. Ez változó. De én azt hiszem, hogy ez a
ez szakmai rizikó? Ez a közszereplés rizikója?
Azt hiszem, hogy ez egy olyan szükségszerű rizikófaktor, amit mindenki az életében bele kalkulált. Én legalábbis bele számítottam. Biztos vagyok abban egyébként, hogy a ellenzéki neves politikusok is kapnak, vagy ismertebb politikusok is kapnak ilyet. Én azt szeretném, hogy ez megszűnne.
Világ bármely országában, aki közszereplő, akinek az arcát ismerik televízióból, annak óhatatlanul akadnak ellenségei, akik féltékenyek rá, és most következik ebből fakadó kérdésem, akadnak olyanok is, akiknek megtetszik. Nos, eljutnak-e önhöz mondjuk nem fenyegető levelek, hanem éppen ellenkezőleg mondjuk randevúra invitáló levelek?
Na hát ilyen is van természetesen.
És ezt is a titkárnőire bíz, a miniszter úr? Hát,
mindent ők bontanak föl. Mindent ők aztán behozzák nevetve, hogy na, egy ilyen tartalmú levél jött.
Fényképeket is?
Azt keresett, kaptam egy-két fényképet, de nagyon keresett, hanem 2-3 egész eddigi pályafutásom során.
És mi a szakmai véleménye róla, arról a 2-3 fényképről?
Nagyon fes, csinos asszonyok voltak, hogy hölgyek.
De mit üzenjünk nekik, hogy céltalan?
Teljesen céltalan.
Igen, ön és a munkatársai kacagnak rajta, és utána iktatóba kerül?
Őszintén megmondom, nem tudom, hogy mit csinálnak velük.
Érdekes lenne egyszer ezeket valami, ha kiadni a kormány tagjaihoz küldött, mondjuk kevésbé hízelgő levelek, és a hízelgő levelek érdekes olvasmány lenne.
Én egy ilyen tükröt csinálni, egyik oldalon a mocskolódó tartalom, másik oldalon a hízelgő tartalom levelek, jobb oldalon, az egyik bal oldalon a másik. Kiderülne belőle, hogy a fél országgal pertúban vagyok. Ugyanis...
Hogy?
Ez egyébként nem csak az én esetemben jellemző, a többi kollégáimmal beszélgettünk rá, az ő esetük is ugyanilyen. A mocskolódó tartalmú leveleknek a fele az úgy kezdődik, hogy ide figyelj, te piszok. Hát ez azt jelenti, hogy tegeződünk.
Na de hát ez nem hiszem az ország felével, mert az az ország fele nem... Nincs ilyen módon pertúban a kormány tagjaival.
Én a levélírókra gondoltam.
Levélírókra, igen. Miniszter úr, lépjünk be most az ön szolgálati lakásának az ajtaján, és áruljuk el hallgatónak, olvasónak, hogy kikkel él egy fedél alatt.
A feleségemmel, kisebbik lányommal és két kutyánk van. Ezt hoztunk magunkkal az életünkből egy darab, a nagyobbik lányom máshol él, ő is Budapesten. Úgyhogy amikor belépünk, vagy a ház körül először a két kutyával találkozunk, egy boxer és egy Gordon Setter. Nagyon vidám játékos kutyák azzal, hogy a boxer ráadásul harapós, és ezt óvatosából mondom, nehogy engem pereljenek be, hogyha a betörőnek leharapja a kezét.
De még egy indiszkrét kérdés. Ezek a levelek, amelyek mellé fényképet is küldenek, nem vitt még belőle haza, és megmutatta a feleségének?
Nem, de azt hiszem, nem is érdekelnék különösebben.
Igen.
Akkor elég régóta élünk már együtt.
Hogy... Abból ítélve, hogy ön két kutyát tart, arra merek következtetni, hogy nem csak az embereket szereti, hanem az állatokat is nyilván. Van-e vadászfegyvere?
Nincsen. Nem is vadásztam soha.
Nem sütöttem még vadászfegyvert?
Életemben. Sem vadászfegyvert, sem önvédelmi fegyvert. Önvédelmi fegyver akkor volt a kezdetben, amikor tavaly nyáron bevonattam az önvédelmi fegyvereket, mint belügyminiszter, és akkor néhány ember a régi rendszerből fakadó hagyományoknak megfelelően elkezdett írogatni, hogy neki kell ilyen fegyver, kell ezt fenyegeti, azt fenyegeti. Nem akarok neveket felsorolni, de neves közéleti személyiségek is. Egyszerűen már annyira elfutott a méreg, hogy vettem egy csomó ilyen kicsi csokoládé pisztolyt. Lehet kapni boltokba, talán látott már. Különböző figurák a csokoládétba öntett, többek között pisztolyt is. És néhány embernek első és őszinte mérgenbe visszaírtam, hogy sajnos nincs módomban az önvédelmi fegyverét visszaadni, azonban küldök helyett egy másikat, és be volt csomagol volt egy kis csokoládépisztoly.
Mire van ideje?
Nem csak én, de az egész családom humán beállítottságú művészethez van valami közöm. Ha más nem, akkor annyi, hogy a feleségem színésznő, rajta keresztül, de tőle függetlenül is nagyon szoros kapcsolat fűz a színházi, a film világhoz. De nagyon érdekes, hogy szinte ettől függetlenül a érdeklődési körömben mindig a történelem általában a késő középkor volt azon belül is elsősorban a magyar és egészen furcsa párosítás. Egy hangot nem tudok franciául, de a francia késő középkor az a két terület, ami mindig lekötött, amihez hozzájutottam, mint egy ilyen jellegű írást elolvastam. Elolvastam a Herceg Ferenctől, elkezdett Gulácsi Irénig, de nagyon jól emlékszem még szinte apró gyerekkoromban, amikor a Koszter atyának a trilógiáján nevelkedtünk szinte az ikertestvéremre, a Lurko Iluska Fulgur. Épp valamelyik nap vettem a kezembe az Iluskát, nem vitatva azt, hogy van egy nagyon komoly irredenta hangulatú töltése a könyvnek, mindezek ellenére. Én nagyon jó és meleg szívvel ajánlanám a magyar fiataloknak, hogy olvassák, de olvashatják Rákosinak. Rákosi Viktorra gondolok, persze a korhat fakeresztektől elkezdve számos olyan könyvét, amely megtanítja őket arra, hogy egyrészt milyen volt a magyar történelem, másrészt milyen volt a magyar hazaszeretet. És az a Rákosi Viktor, akit elkönnyelünk, mint nagy irredentát, az a Rákosi Viktor egyik legszebb kis novelláját a beteg zsidó kisfiúról írta, aki a 48-49-es szabadságharcban a magyar szabadságért harcolt. Tehát ezek a gyerekkoromat kitöltötték.
Igen,
ezek
most, miniszter úr, melyik az a könyv, amelyet önre rátukmáltak, akár kötelező olvasmányként, akár egyéb módon, hogy el kell olvasnia, és amelyre ma is borzadállyal gondol vissza?
rengeteg ilyen van.
Miniszter úr, címeket kérek.
Képzelje el, hogyha a szüleim kezembe adják a korhat fakereszteket, vagy a hercegnek a Pro Libertát, hasonló könyve, vagy a pogányokat, hasonló könyveit, akkor milyen affinitásom van arra a kötelező olvasmányra, melynek a címe mondjuk a Timur és csapata, hogyha egy fiatal gyerekről beszélek, vagy a, mit tudom én, a Volokalámszki országút. Hát mondom, az egész rendszernek ez volt az iszonyú nagy hibája, hogy belevitte ilyen kényszer olvasásba, kényszer tanulásba a fiatalokat, amihez
nem sem volt kivétel. Ön ezeket elolvasta.
De hát mert el kellett olvasni, hát kötelező olvasmányok voltak.
Utána be kellett veszni számolni a tartalmát.
Be kellett számolni, és utána el kellett feledkezni róla.
Hogy áll a zenével, miniszter úr? Látom, a cigarettával úgy áll, hogy egy nap körülbelül hányat szív?
Aztán három-négy doboz, na rengeteget szívok. Állandóan ki is eszik a Csóri Sándor barátom az, aki amikor meglát, rögtön kiveszi a kezemből a cigarettát, és azt mondja, hogy nem egy többet dohányoz, mert vigyáznod kell magadra. Meg nekünk is rád is elveszi a kezemből a cigarettát. Sokat szívok, de
nem a klasszikus. És zenehallgatás közben is szív. Úgyhogy akkor most halljuk, hogy
kinyújtom
amikor ön rágyújt zenehallgatás közben, akkor milyen zeneszámokat
leülök, kinyújtom a lábamat, amikor van erre idő, persze nagyon, nagyon ritkán. Nagyon szeretem, rendkívül módon szeretem Beethovent.
Nehéz perceimben föl szoktam tenni az Egmont nyitányt. Ön mit?
Nagyon szeretem a 9. szimfóniát. Hát a minden betölt az elsöprő erejű. Ő ugyanakkor hihetetlen lágy hullámverésű örömód, az nem tudom, legalább 15 feldolgozásban megvan. Nagyon szeretem a szép és tiszta magyar népdalokat.
Fiatal korában ezek szerint nem ragadta magával a jazzláz, ez a mindenféle rock, pop, metal zene.
Hát amikor metál volt, akkor már igen, csak öregecske voltam, de középiskolás korom, ugye 56-tól 60-ig voltam középiskolás, a forradalmat voltam első gimnazista. Azt követő időszakban, hát a rocki az nekünk is egy darab volt szinte az életünkből.
Tud twistelni, miniszter úr?
Fú, most már nem, hát tudtam, hogy az ördögben tudtam igen. Volna. Hát most már azért sajnos csak ül az ember és beszél, mint most is.
Elviszi néha a feleségét táncolni?
Nagyon ritkán. Nincs időnk.
Mivel tölti a szabadságát? Hiszen ön hivatali kötelmeiből kifolyólag gondolom sokat utazik. Amikor az évi szabadság ideje elérkezik, most már gondolom miniszteri korában legalább 2 szabadsága volt, hova jár?
Nem tudom, hogy mivel töltöm a szabadságon, mert még nem voltam szabadságon.
Azt mondja, hogy amióta a kormánytagja nem volt szabadságon.
Nem, kétszer elmentem 2 napra kialudni magamat.
Mi lenne az ön számára egy álomszabadság? Most hirtelen azt mondaná önnek Antal József, hogy Horváth Balázs miniszter úr, ragaszkodom hozzá, hogy 4 hetet vegyen ki. Magyarországon maradna, vagy a Karib-tengerre menne?
Lemennék egy hétre Veszprémbe, annyi szál köt fűz oda, és az ott, hogy ott emlékeim vonzanak. Ott vannak a barátaim nagy része. Egy hétre lemennék a lovak közé természetesen Nagyvásonyba.
Még mindig van 2 hét?
Egy hétre lemennék valahova, Almádiba vagy Balatonedericsre, a Balaton partjára. Mindenféleképpen elmennék hajózni egyet, mármint hogy vitorlázni. Egy hetet, még ugye egy heten maradt.
Igen.
Egy hétre pedig elmennék kószálni Erdélybe.
A Szabad Európa Rádió 1991. november 16-án sugárzott műsorát hallották. Horváth Balázs tárca nélküli miniszterrel Székely Gábor beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.